Sziasztok, én Márta Bence Benito vagyok, ez pedig itt a Nem Futballkácsó Podcast. Harmadik adásban a vendégem Dajka Balázs, a 24.hu újságírója, Milán szurkoló, és hát természetesen azért van egymás után két Milán szurkolónk, mert két rangadót is játszott egymás után a Milán. A második az egy kicsit látványosabbra sikerült. Egy pár szóba beszélgessünk egy kicsit szerintem kezdetben a derbiről.
A második fél ideje látványosabb volt mindenképp Milán szempontból. Az első azt szerintem egészen förtelmes volt, de mondjuk ezt írjuk az Inter számlájára, mert ott nagyjából az a terv jött be, amit szerintem Inzaghi akart, és amit várt. Az várható volt, hogy a Perisic-Calabria párharcot azt a Perisic révén bőven nyeri az Inter.
De miért volt az várható? Bocs, hogy egyből kötekszem, de szerintem Calabria iszonyú.
Én nagyon szeretem Calabriát, de nagyon szeretem sajnos Perisicet is, tehát el kell ismerni, hogy akárhányszor játszik az a csávó, egyszerűen megfoghatatlan Milán szempontból, tök mindegy, ki van azon az oldalon. Meg most belegondolok, hogy nem tudnám megmondani, hogy ő most bal vagy jobb lábas, mert egyszerűen annyira jó mind a két lábbal, valószínűleg két lábas, amit ugye a magyar focihoz szokott ember így rácsodálkozik, hogy ilyen van, de igen, ilyen van. Mint tök mindegy, hogy neki a szélen indul meg, és úgy veri meg, vagy befelé húz, szerintem védő szempontból rémálom. És amíg azt a párharcot hozta az Inter, addig az ült. Dumfries azért szerencsére nem Hakimi, mert akkor Teónak nagyobb baja is lettek volna a meccsen. De szerintem az eleje az abszolút ült, és igazából nem nagyon értettem, hogy a Milán mit akar játszani, amiben nyilván az is benne van, hogy az Inter jól fogta meg azokat a területeket, ahol a Milán próbált építkezni. Leót teljesen elszigetelték gyakorlatilag. Azt is látjuk, hogy azért Szélemakers jóval gyengébb támadásban, mint Messias, tehát ő szerintem inkább a védekező szkíjei miatt van benne a csapatba.
Hát meg a fegyelmezettsége miatt, mert a letámadásban neki is, és Brahim Diaznak is, akkor azért majd beszélünk később is, azért elég komoly szerepe van.
Igen, és egy ilyen nagyon jó kis daráló, sakkoló srác, de semmit nem tudott most azokból az erényeiből úgy a Milán az év támadásban hozzátenni. És nem nagyon látszott, hogy fog gólt lőni, mert ugye nem volt az az Ibra, aki mondjuk néha húz egy-egy váratlant, Giroud teljesen levették a pályáról, és aztán kellett az a pár mennyan brahúr, ami meccsben tartotta a Milánt, mert hogyha 2-0, 3-0 az első fél idő, akkor nem szólhatott volna igazából senki, és pont most olvasgattam idefelé a jövet a gazettán, a jó öreg Sacchi le is húzta miatt a keresztüzet Inzaghiról, mert azt mondta, hogy mikor felejti már el a nagy olasz csapatok, mikor felejtik már ezt a klasszik olasz stílus, hogy 1-0, és akkor már üljünk rá az eredményre, és hogy így... Bár nem mondom, hogy ők feltétlenül ráültek, szerintem inkább Pioli jól cserélt. Tehát azt ismerjük el, hogy azért azzal, hogy Messi azt behozta oda jobbra, kicsit szélesebb lett a Milán, Calabria be tudott lépegetni a támadásokba, pedig így már messze nem tudott úgy fellépegetni, mint addig. És kicsit kifogyott az Internekből a szufla, tehát azért azt is látjuk, hogy Dzeko nem Lukaku, akire ha rárugod a labdát, akkor gyakorlatilag két embert bevisz a hátán, plusz még tudsz vele jól kontrázni, hiszen emlékszünk, hogy tavaly Romagnolit 5 méteren vett el 4-et kb.
Jó, mondjuk az nem olyan nagy újság.
Igen, lehet, hogy ez a Wenger figura is ráverne 4-et Romagnolira. Na mindegy, szóval jól jöttek ki azok a fordulatok. Jegyezzük meg azt is, hogy Kessi szokatlan helyen játszott, ami az Empoli ellen ült, azért az Inter ellen nem nagyon ült. És Diaz, aki hát gyakorlatilag a két lábon járó, hogy mondjam, oltás propaganda, hiszen láthatjuk, hogy milyen volt az a koronavírus előtt, és milyen volt a szerencsétlen azóta, ő is nagyon jól szállt be. Az is hozzátartozik, hogy ő azért sokkal a játék stílusában adóan sokkal jobban érzi ezeket, a hogyan mozogjunk be a vonal mellé, hogyan lehet ezeket a kis játékoknál megnyitni a védelmet, mint mondjuk az a Kessié, aki egy klasszik középső középpályás. Valószínűleg az Internél is, hogyha Brozovicot tennéd oda a csatárok mögé, lehet, hogy kevésbé érezni ezt. Bár egyébként, ha jól emlékszem, hogy annak indult annó, hogy igen, még egy ilyen Modric utánzat, vagy egy ilyen klasszik támadó középpályás, aztán rájöttek, hogy regisztaként ő sokkal hasznosabb. Szóval minden a lényeg, hogy most jól jöttek be Piolinek a cseréi, és egy 60 percig tetsz halott Milánból lett végül is egy győztes Milán. Hát láthattuk, így beszéltük is az adás előtt, hogy milyen eufória volt annál a második gólnál, hogy ott egymás nyakára ugráltak, még Pioli is rohangált a kis garbójával, a kis elegánszettjével üvöltve gyakorlatilag. Szóval hatalmas energiákat fog ez most felszabadítani a Milánban. Aztán persze látva a Milánnak a kicsit sebezhetőségét, az is benne van, hogy vasárnap a Sampdoria ellen megint jön egy szenvedős meccs, de ez a derbi minden esetre most nagyon... Azt szerintem az olasz bajnokságnak is jót tett egyébként, mert azt látszik, hogy az Inter azért erősebb a Milánnál és kompaktabb csapat, de azért azt ne vegyük ki a számításból, nekik még lesz egy BL, egy oda-vissza a Liverpoollal, a Milánnak ilyenre már nem kell foglalkoznia. De az látszik, hogy a Milánnak a kerete sajnos, nem nyilván Milán szurkoló szempontjából, vékonyka. Tehát azért, ha kiesnek emberek, vagy mondjuk jön egy Kessié, akiről senki nem tudja, hogy megy, vagy marad, valószínűleg inkább megy.
Mindenki tudja, hogy igazából nem jön, vagy illetve nem marad. Bár egy kicsit előre szaladtunk, mert nagyon sok mindent húztál most össze, szerintem szedjük még egy kicsit ki egy pár ilyen fontosabbnak tűnő momentumot. Például nekem az egy fontos kérdés szerintem, hogy ezt megnyerte a Milán ezt a meccset, vagy ezt elvesztette az Inter?
Szerintem kicsit elengedte a kezéből az Inter. Tehát nem jól, ugye szokták mondani az amerikai sportban ezt a momentum dolgot, és a Milán elkapta azt a lehetőséget, amikor megvolt. Nem tudom, hogy mennyit számított, nyilván számított az, hogy mondjuk egy Lautaro lábával vagy testével benne volt egy oda-vissza utazgatás a dél-amerikai selejtezők miatt, mert ő se volt túl éles a meccs, azon kívül szép nagyon csulázott a végén Teóra. De tényleg megnyerhette volna az Inter bőven az első 60 percben, és akkor a Milán ugyanúgy mondjuk egy 0-3-ban jön le, mint tavaly ilyenkor. Szerintem itt most sokat számít az, hogy Piolinak megvannak azok az emberei, akikben bízik, lásd Brahim Diaz, vagy Szálemakers, aki sokszor sokkal többet tud tenni csereként. És mondjuk Diaz is az utóbbi hetekben játszotta, de nem jött, nem volt a kulcspasszai, és már minden milános arról beszélt, hogy nézzük meg azt a Csáhanoglut, akinek hányszor égette a tízes mez a hátát, amit ugye Zédorf, Hulit Savicevic hordott a Milánba, és hogy mégis...
Jó, Csáhanog... ez azért sértés egy kicsit rájuk nézve, nem?
Hogy Csáhanoglu és Diaz... Jó, de emlékszünk, hogy Honda is volt tízes a Milánban. Na mindegy, szóval voltak itt sötét idők.
Én amúgy nagyon csíptem Hondát, csak mondom.
Szóval most ezek jöttek, és most hány ilyen meccs volt, amikor például Zsirúról mit tudsz az első? Tehát konkrétan az első gólja, ugye beszéltünk ott arról a kulcsjátékról, hogy leütközte Sánchezt. Egyébként erről is lehetne szerintem egy külön podcast, hogy Guida valami egészen fura felfogásba vezette ezt a meccset. Fél időnként volt 15 falt, amit lefújt, és volt 25, amit nem.
Igen.
Úgy, hogy abból oda-vissza lehetett volna. Tehát ott azt a Theo Dumfries csatát szerintem bőven megfoghatta volna az elején, ha ide-oda ad egy sárgát, mert látszott rajta, hogy oda-vissza megy az ugatás, oda-vissza megy az arcoskodás. Jó, ez egy derbi, ezek benne vannak, és tök most az egész Twitter azon pörök, hogy Tonali mekkora király volt, hogy megvédte a Theót, amikor Dumfries egyszer oda ment hápogni neki, ami egyébként tényleg egy tök jó ilyen gátúzós skill volt, hogy oda megyek, és menj már innen gyerek, hát foglalkozz a saját dolgoddal. De hogy Giroud, mit tudsz felidézni azon odáig, hogy leütközte Sánchez-t, és abból lett egy 5-3 elleni szituációból a gól. Tehát ezek döntenek el egy ilyen meccset, akár mekkora ordas nagy közhely, mint az, hogy a végén ott annyira sikerült széthúzni már a játékukat, hogy ott maradt De Freyjel egy az egybe, de mondjuk az se törvényszerű, hogy megcsinál egy ilyen sarokkal behúzó cselt. Hát,
De Freyjel szemben megcsinál egy ilyet, tehát hogy... Na igen. Én a meccs után az első gondolatom az volt, hogy egy kicsit olyan volt az egész, mint hogyha visszapörgettük volna az időt egy ilyen 3-4 hónappal, mert az Internek azok a problémái jöttek elő, amik az év elején, még amíg Inzaghi is nyilván keresgélte úgy a csapatát, mint a saját stratégiáját. Előjöttek ezek a problémák például, hogy borzasztó rosszul nyúl bele a meccsekbe, és nem azért, mert nem kellett cserélni, és nem is azért, mert nem azokat az embereket hozta volna be, akiknek be kellett jönniük, de egyszerűen besült, és az év elején, vagy mit tudom, október végéig, novemberig jellemző volt az az Interre, hogy a cserék után, a 60. perc után elveszíti a fonalat a csapat, és nagyon-nagyon sok pontjuk, hát nem olyan nagyon sok, mert nagyon sokat nem vesztettek el idén, de sok pontjuk maradt benne ebben a dologban, és én most is ezt éreztem, hogy kellett cserélni, tehát te is mondtad, hogy Lautaro átutazta a félvilágot, majdnem mindenki játszott, és egyébként az Interre egyébként is jellemző volt mindig is, hogy a válogatott szünetek után mindig nagyon rosszul jönnek vissza, és látszik a fáradtság, fásultság, ha nem is az egész meccsen, de a hajrában igen, és azért ebben ezen rajta lehet veszteni. Én egy kicsit azt érzem, hogy itt most ez történt, hogy teljesen kontrollálta. Tehát te, ahogy mondod, 60 percig a Milánnak macsa nem volt, sokkal közelebb volt a 0-3, amit te is mondasz, mint az, hogy ezt a Milán meg tudja fordítani. És valójában, amikor szép lassan elkezdtek becsorogni a cserék, akkor fordult át, és akkor érezte meg a Milán ezt, amit te mondasz, hogy momentum, megvolt maga az a lendület, amivel már meg lehetett, illetve egy-egy után meg már érezni is lehetett, hogy ez nem lesz egy-egy. Én legalábbis úgy voltam vele, hogy ezt innentől meg is lehet nyerni akár.
És ami még meglepő volt, hogy 2-1 után nem volt igazán helyezette az Internek. Igen. Mert azért ezekben a derbiben emlékszünk, hogy hányszor benne volt, hogy 95. percben volt olyan Milán is még a Zapata réven kotort egyet teljesen reménytelen helyzetből. De most az Inter nem érződött, és lehet, hogy ezért, amit te mondtál, mert egyszerűen cseréknek nem volt meg az, hogy most azért Vecino már messze nem az a fontos ember, mint volt pár szezonnal ezelőtt. Sánchez egyébként szerintem egy klasszik ilyen 20-25 perces cserének teljesen jó.
Ó, abszolút.
De másképp, hogy az a szituáció, egyébként ha belegondolsz, az a szituáció is olyan, hogyha mondjuk ezt egy Torino Juvén a Torino megcsinálja, akkor te is örjöngsz a tévé előtt, hogy hát ez tiszta falt, nem? Mert azért Giroud egy két fejjel magasabb pali bedarálja egy ilyen amerikai fociba teljesen szép szerelés, meg NHL-be. Ez is olyan megosztó volt, de elengedték. És egyébként is érdekes dolog, hogy most az egész ősszel azt láttam, hogy a Milán visszatért a BL-be, és hogy a bírók azt mondták, hogy kik vagytok? Milán, várjátok, mikor voltatok utoljára a BL-ben? Jó, akkor mehet tovább. És hogy lásd, Kessi ilyenek az a kiállítás az Atletico ellen, ami szerintem a másik oldalon messze nem volt. Tehát, hogy lehet, hogy az olasz bírókra rá lett szólva, hogy kicsit vezessétek már ilyen ne fújjunk le mindent, vagy én nem látok egy ilyen homogén bíráskodás, mondjuk az olaszoknál sose volt, tehát ez nem egy olyan nagyon meglepő, csak nyilván jön egy derbi, ahol azért egy-egy pillanat, vagy 10 ilyen pillanatból adódik össze a meccs, amikor eldőlnek dolgok, mint az Inter cseréi, vagy mint egy-egy vitatott ítélet, és ezekből most bőven jól jött ki a Milán, és mondom, nekem igazából az volt a furcsa, hogy a második fél időben én nem tudtam eldönteni, hogy most ezt írjam a Milán számlájára, hogy fú, ennyire nem engedték játszani az Intert, vagy csak vegyem úgy, hogy az Inter elhitte az első fél idő után, vagy belekényelmesedett, vagy belepunyadt, és nyilván a cserék se tettek úgy hozzá, vagy nem tudtak úgy hozzátenni, amit te is mondtál, és az egész halmaz állt oda össze, hogy egy teljesen valószínűtlen kimenetel lett, mármint az első fél időt nézve, sőt, ha azt mondjuk, hogy az elmúlt, igazából, ha végignézzük az őszi egy-egy utáni időszakot ahhoz képest, amit az Inter onnantól mutatott, hogy ilyen lehengerlően ment, és alig-alig dobált el pontokat, és a Milánnak megjöttek ezek a nagyon fura meccsei, lásd a Spezia elleni 1-2 otthon, amit senki nem értett, hogy jött össze. Ahhoz képest ez egy tök nagy fordulat, és ahhoz képest is, ahogy a meccsen belül alakultak a szituációk.
De egyébként is nagyon furcsa ez a hullámzás a Milánnál, mert volt ez a Napoli elleni egészen rettenetes meccs, amit nem is értek, ugye a Napoli kb. C csapattal, meg ilyen iszonyú viharverten. Az ember azt gondolta, hogy az nagyon sima lesz, és veszi is a lendületet attól a Milán, hát abból semmi nem lett, aztán jött ez a Juve elleni, hát én nem is tudom, hogy mit mondjak rá. És ez a meccs is olyan volt, hogy ha egy kicsit, ha mondjuk Menyan nem véd ennyire nagyon-nagyon jól az első fél időben, akkor ez eldől a szünetre, ez a meccs. És akkor nincs miről beszélni, és ha 2-0 szünet, akkor szerintem a második fél időt egy kicsit el is engedi a Milán. Vagy ha nem is elengedi, de az biztos, hogy 0-2-nél egy ennyire domináns ellenféllel szembe azért fejben a játékosok is hajlamosabbak feladni talán.
Megvan ez a hullámzás abszolút, de szerintem ez én odaírnám, hogy amit már az előbb mondtam, hogy a Milán kerete azért szerintem nem Inter keret, de még csak nem is Juve. Tehát amit tudom, például egy ilyen Zaniolo szintű, mondjuk egy 3 évvel ezelőtt, akinek nem volt két súlyos térműtétje, nagyon jól jönne a Milánnak. Szóval egy olyan játékos, mert hogy Brahim is láttuk most tényleg parádés volt, és meccset eldöntő pillanat, de hogy amúgy messze nem tud kiegyensúlyozott lenni, mint ahogy egyébként Csahánoglu se tud kiegyensúlyozott lenni. Várjuk a csodát a 40 éves Ibrától, akinek a műfűtől már fáj az Achilles hetek óta. Most tegyük a szívünkre, ezeket Giroud sem az a, tehát nem egy Vlahovics, akiért kifizetne 80 milliót. Jó, van közöttük 10x év, tehát nem is az a kategória, de hogy szerintem Giroudval sem voltak a Milán drukkerek, hogy na ő lesz a megváltó. Egyébként hozza, amit kell, hiszen azt hiszem 7 gólja volt, 8 volt kezdő, és abból 7 gólja van. Jó, abban voltak 11-esek, de láttuk a Milánnál, hogy azokat is be kell rúgni, mert azért akárki állt oda, az elég necces volt ebben a szezonban. Szóval, hogy én inkább azt látom, hogy nincsenek olyan meccset eldöntő fazonok a Milánban, mint mondjuk, ami a Juve-ba tud lenni egy Chiesa, vagy egy Dybala, akinek szintén vannak hullámzó szezonjai, de még mindig meghatározó ember, vagy mondjuk, mint ami kicsit az Inter is egyébként nekem gyengül tavaly óta, mert hiába nagyon jó ez a keret, azért, amit beszéltünk, hogy Lukaku például csak más karakter, mint Dzeko, akivel szintén ismeri a szériát, tudod használni egy csomó mindenre, de hát nem olyan robbanékony, nincs akkor a teste, nem foglal le két embert, beüti azért a háromból egyet, beüt ő is, de hát messze nem olyan karakter, és mondom, a Milánnak szerintem, és ez főleg a BL-be jött ki, tehát hogy szerintem mindenki azt számolt, hogy a Porto ellen, aztán úristen, hát ez a két Porto meccs, hát sírnivaló volt, és az, hogy az volt igazából, ami rádöbbentette az embert, hogy hiába Milán drukker, és van egy ilyen címke, hogy na, mi ott voltunk éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül. Hát, hogy vissza kell jutni oda. De hogyha visszanézzük, ez is nyilván 3 podcast anyaga lehetne, hogy mi történt a Milánnal az elmúlt 10 évben, az utolsó bajnoki cím óta, akkor azt kell mondani, hogy vegyük le a kalapunkat, és hajoljunk meg mélyen Pioli előtt, mert ő szerintem nagyon alulértékelt fickó, és egyébként most már csomó elemzésbe olvasom azt, hogy vegyük észre, hogy Pioli imádják a játékosok, mint ahogy az látszott ennél a gólörömnél is, meg ugye mindig megy ez a Pioli on fire éneklés a vonatokon, a buszokon, és hogy ő ebből az egyébként nem túl masszív, vagy sok helyen vérző, vagy klasszisokat nem nagyon fel van mutató keretből kihozott egy második helyet, kihozott egy BL szereplést, meg azt, hogy most nyer egy győztes derbi, ami után bármi lehet.
Hát és nézd végig, hogy a játékosok hogyan reagálnak. Tonali, akit így kb. Én nyáron el is temettem, most nem csak, hogy kiszorítja az előtte lévőket, hanem folyamatosan a Milán egyik legjobbja, még akkor is, amikor Kessié a pályán van, és itt ezt a kakaskodást megállításra mondom azt, hogy azt a vezérszerepet is kezdi átérezni, ami amúgy közben Mancininek is egy rohadt jó hír, hogy egy ilyen középpályás, mert ott egy kicsit vékony az olasz válogatott is, és Tonali óriási. De mondhatjuk ugyanezt Calabriára is, aki amikor Contit elhozták, én azt hittem, hogy Calabria egy fél éven belül a Spában fog játszani kb. És visszahozta magát, és szerintem abszolút erőssége a Milánnak, még akkor is, hogyha ez a Perisic elleni csata, ez most nem feltétlenül neki állt, de akkor is Calabria is nagyon jó, Romagnoli is nagyon jól összeszedte magát, hát ő is kb. Kikopott a Milánból. Nem is feltétlenül azért, mert ő gyenge, hanem azért, mert akik a helyen játszottak, azok sokkal jobbak voltak nála. De Romagnoli is visszaépült, sőt, ami a legnagyobb bravúrja szerintem Piolinak, sőt, kettőt mondok. Az egyik az, hogy levetkőzte azt, amit korábban láttunk a Lációnál, láttunk a Fiorentinál, láttuk az Internél. Van egy fölfele, elég meredek fölfele ívelő forma a csapatnál, azt tudja tartani egy kicsit, és aztán törött fékszárnyakkal zuhanás arccal bele a semmibe. Én a Milánnál is erre számítottam, hogy ez fog történni, amikor ugye a Covid miatt leállt a bajnokság, és csak tavasszal folytatódott. Azt hittem, hogy ott vége lesz, és ott előjön ez, nem jött elő. A másik dolog pedig az, hogy ami egy ilyen, hát kellemes gondnak tűnhet, de én nem annak látom, hanem egy borzasztó veszélyes dolognak, hogy Theo Hernández helyett valakinek védekeznie kell. Tehát egy olyan unortodox helyzetet kell kezelned, hogy a balát védett helyett valakinek védekeznie kell, és ez csapatszinten tök jól megoldja a Milán, és én ezt is Piolénak írom oda.
Igen, és ha már védőkről beszéltél, az is milyen jó volt ezen a derbi, Milán szempontból, hogy például Kálolű, aki simán...
Basi, lett... mindenki tudja, hogy Milán szurkoló vagy, úgyhogy nem kell hozzátenni hát, Milán szempontból.
Hogy ő is simán lehetett volna egy hibapont, és teljesen jól megoldotta, és ráadásul most azért, ha vele veszük a szezon elején, hogy rehakhattuk volna össze a Milán védelmét, a két belső védőt, akkor a Romagnoli Kálolú SKB a 12. párostás lett volna, mert én például Kiert imádom, és nagyon megbízható, és nagyon sajnáltam ezt a sérülését, és azt, hogy most az egész szezonra elvesztett a Milán. Igen. Tomori nekem meglepően jó volt, tehát messze nem vártam, hogy ennyire stabil lesz. És akkor Kálolú játszott jobb hátvédőt, belső védőt, és úgy egész megbízható teljesményt hoz. És igen, amit te mondasz, hogy a Theo, ezt már sokszor beszéltük egymás között, hogy ő így edzői szempontból egy tök jó fegyver, viszont egy rémálom. Tehát az, hogy nagyon fegyelmezetlen, látjuk, hogy megy ez az arcoskodás, sokszor már a Milán fórumokon is állandóan írják ezt, ugye megindul, megrúgják, vagy nem rúgják meg, de már esik, már üvölt. Vannak nem túl szimpatikus húzásai. Nyilván egy hatalmas fegyver, mert iszonyatos meginduló sebessége van. Tavalyi szezonban azt hiszem 8+7-tel zárt, ami azért nem egy bal hátvéd mutató. Igen. Tehát, hogy nagyon jó belép a támadásokba.
Jó lövése is.
Így van, viszont ha van azon az oldalon, hát emlékszem, hogy azért a Juve is bőven kiaknázta sokszor egymás elleni meccseken az, hogy aztán ő elkalandozik, és hogyha oda taksz egy olyan embert, lásd Chiesa, aki azon az oldalon meg tudja őt fogni, sőt, hát nem az, hogy meg tudja fogni, hanem sakban tartja azzal, hogy folyamatosan rájátszik arra, hogy védekeznie kell, ami hát fura, hogy mondani egy bal hátvédnek, hogy úristen, védekeznem kell, de nála tényleg ez a helyzet. Szóval ezeket jó kiküszöböli a Milán, és most ugye az a kérdés, hogy ki fog játszani bal hátvédet az elkövetkező fordulókban. Nem láttam, vagy nem olvastam, hogy hány meccset kapott, de nyomtam, hogy ez 2 vagy 3 lesz, mert azért volt neki már korábban is piros lapja. Azért látszott, hogy Baló Touré ugye nem megoldás, most hiába lett Afrika bajnok, Szenegállal valahogy nem nagyon érzi. Meg hát teljesen más karakter,
igen.
Úgyhogy azt gondolom, hogy majd valószínűleg Calabria lesz átvezényelve, vagy valami más megoldás után néz Pioli, de nem gondolom, hogy Baló Tourét visszarakja az Afrika kupa ellenére se. Úgyhogy szerintem ezeket jól menedzselte, de igen, szóval itt is azért látszik, hogy sebezhető a Milán, hogy hogy egyrészt sok a sérülés, amit nem tudok hova tenni, mert ugye azon a pályán játszanak, mint az Inter. Azért az Interben nem esnek ki két hetente kulcsemberek hónapokra, tehát hogy ez is fura egyébként, hogy, de ez már évek óta visszatérő téma, hogy miért van ennyi izomsérülés. Már Allegrinél elkezdődött a Milannál.
És Allegri hozta magával a Juve-ba is a rengeteg sérülést.
Úgyhogy ez is nagyon sokszor kell felforgatni a keretet, és ehhez képest, amit te mondtál, tehát Pioli jól elkapta ezeket a pillanatokat, amikor megállította az Unás. A Covid után kifejezetten jól jött vissza a Milánat, akkor egy ilyen nagyon hosszú veretlenségi sorozata is volt. Az előző szezon nem lett volna reális a bajnoki cím, azt láthatjuk azért, tehát ez a Conta-féle Inter sokkal kiegyensúlyozottabb volt. És szerintem most is úgy mentünk neki a szezonnak, hogy azért 5-6 csapat köztük a Milán első négyért, mert hát szerintem nem lehetett kimondani, hogy itt bajnoki cím. Azok után mondjuk, ahogy elindult, hogy azt hiszem 11 fordulóból 10 győzelem, vagy 10-ből 9, ez nagyon jól nézett ki, de hát most is azért kijöttek szezon közben azok a gyerekbetegségek, hogy a védelmet 82-szer kell átrendezni, hogy amúgy nincs egy olyan 20 gólos csatárod, akit bármikor berakhatsz, mert Ibra hiába volt tavaly is házigól király, és idén is van már 7 vagy 8 gólja, de hát látjuk, hogy mennyit hajt ki. Hát
mert de ezt most hallotta volna, akkor torkon rúgna itt helyben.
Nem, én imádom Ibrát, tehát régen nagyon, nagyon nem szerettem, és de ahogy érdekes, jó, biztos van ebbe egy ilyen tendencia, hogyha az ember csapatába igazol az, akit régen nagyon ekézett, akkor meg tudja szeretni, hogyha látja, hogy megpusztul a pályán, és fontos gólokat lő. De nem, régen nagyon írtált benne ez a hatalmas egó.
Tudsz Milán játékost mondani, akit utáltál?
Mielőtt oda szerződött?
Nem, hanem a Milánban is utáltad. Tehát akinél olyan... nem segített a Messi sem azon, hogy
megkedve. Olyan szerintem nem volt, olyan nem volt. Neked volt ilyen jó és...
Rengeteg.
Remzi?
Majd, nem, hát most oké, Remzi, tehát annyira utálja az ember, mint egy, nem tudom, eltaposhatatlan csótányt. Nem feltétlenül rá. Én például borzasztóan, én nem szeretem Torricellit, aki mindenkinek az óriás nagy kedvence. Én nekem egyszerűen sértés volt, hogy ilyen játéktudással valaki ebben a Juventusban játszott, és na mindegy, a nagy coming out-ot azt majd későbbre hagyom. Az a lényeg, hogy egyébként furcsa módon az all-time kedvenc csapatomban ugyanannyi Milán játékos van, mint Juve.
Zédorf és Cafu-ben van, nem?
Zédorf és Cafu teljesen egyértelműen, de nekem...
És akkor Pirlót Juve-snak, vagy Milánosnak veszed?
Na, ez például egy tök jó kérdés. Mondd, hogy nincs igazam. Én azt hiszem, hogy Pirló, ha csodálatos futballista volt is a Milános időszakában, annyira meghatározó és annyira fókuszpont soha nem volt a Milánban, mint a Juve-ban Conte alatt.
Van benne igazság, mert a Milánban túl sok jó, vagy rajta kívül volt még 4-5 ember, aki elvitte azt a csapatot. Viszont annak a Juve-nak pont nagyon kellett egy ilyen Pirlo, aki egyéniség, aki összerakja, aki hátulról belépeget. Ugye Torino ellen rúg a 92-ben egyet 25-ről.
Igen, meg a Genoának is rugott egyet a végén. De remélem, tehát volt szerencsém ott lenni az első meccsén a Juve-ban, ami ugye a stadion első meccse
volt,
is.
Nem? Egy 4-0-ás hazai győzelem.
Párma ellen, és 4-0 volt már az állás, és a 90. percben kapott egy szögletet a Juve, és Pirlo olyat sprintelt a szögletzászlóhoz, hogy így álltunk, és abban a pillanatban, ez nyilván hülyén hangzik így, meg így utólag bárki mondhat ilyet, de ott abban a pillanatban ott érezni lehetett, hogy itt valami rohadt nagy dolog készülődik, és végül így is lett.
Hát nehéz volt azt Milánosként elviselni, de közben meg... Ja. Meg azt is nehéz volt elvisni, hogy a Juve milyen jó veled, de nyilván összességében az ember, mint a Pirlót szerető, és mint a jó focit szerető, azt mondja, hogy tök jól tette. Mert egyébként tényleg, tehát szerintem azt ő maga is elismerné, hogy ott a Milánban kicsit már bele volt fásolva. Tehát messze nem tudott, hát emlékszünk a 2006-os VB-s Pirlóra, és utána nagyon kevés olyan meccse volt, ahol ennyire domináns tudott lenni a Milánban.
Igen.
És ehhez képest tényleg kivirágzott a Juve-ba. Úgyhogy le a kalappal előtte, hogy azért ezt megtudta. Nem mindenkinek, látjuk azért Milánba is, Lász Sevcsenko elment. Jó, más ligába, más helyre, de Chelsea-be, hogy aztán a kertek alatt jött vissza, úgyhogy az, hogy Pirlo ezt így meg tudta lépni, hogy kvázi Juve legenda lett 4-5 szezon alatt, nem is tudom hányat játszott a Juve-ba. Szerintem 5-4 biztos nem volt több.
4-1 szerintem, 11-15. Hát ugye 16, a 15-ös döntőn még emlékszem, hogy ugye azt hiszem, hogy nem játszott, és nagyon szomorúak voltak miatt a Barcelona játékosok, mert hogy ki volt találva, hogy Pirlót becsapdázzák, és amúgy okos dolog is volt az, mert azzal meg lehetett volna verni, de hát ott még azért elég komoly különbség volt a két csapat között. A 15-esen meg már nem volt azon a döntőn, tehát 16-ba ment szerintem bóckodni. Na mindegy. Van még egy kérdésem a derbivel kapcsolatban, aztán hamarosan hátrébb lépünk egyet. Volt egy ilyen gondolatom, hogy leszámítva Maignant, aki ugye nyilván meccsben tartotta Amient, és Giroud, aki pedig ezzel a két megmozdulásával már is hős lett, és így nem lehet kivenni a jók közül, de amúgy ezt a két játékos leszámítva az összes pályára lépő Milan játékos inkább átlagos, mint jó teljesítményt nyújtott. És így sikerült megnyerni ezt a derbit, úgyhogy a másik oldalon azért voltak bőven jó egyéni teljesítmények is. És akkor itt el is, nem, akkor először ez, és akkor még egyet kérdezek ezzel kapcsolatban.
Hát, nem láttam egyébként az osztályzatokat, de ezzel nagyjából egyet tudok érteni, mert most nem tudnék kiemelni. Mint hogy az elején említettem Perisicet, a Milánban nem volt olyan, aki ennyire megfirkálta mondjuk az Inter bármelyik csapat részét. Szóval úgy jó lettek a cserék, jó lettek a jó nyúlt bele Pioli, jó jöttek ki a változtatásokban a Milán, de tény, hogy egyébként nem voltak nagyon. Jó, a védelmet dicsérhetjük, mert végül is azért ez a Lautaro-Dzeko páros ott van azért az első háromba valószínűleg csatárpárosokat nézve a szériába. És sok momentunk nem volt, hogy emlékeztetünk arra, amiből igazából Barellának lett helyzete, amikor Giroud Dzeko tette középre, és lekészítette Lautaro, és ilyen külsővel előtte Barella szorongatott helyzetből, de azon kívül nem nagyon tudtak úgy helyzetbe kerülni, és ezt mondjuk írjuk mindenképpen Romagnoli. Egyébként sokat kritizált Romagnoli, és a viszonylag tapasztalatlan Kalulu számlájára. Úgyhogy igen, nem tudok igazából ezzel a állításra vitatkozni, de szerintem ez abszolút tudható erőssége a Milánnak, hogy ők mind kollektíva, és ez valószínűleg is a Pioli féle egyik erénynek beiratjuk a Milánnak, hogy ők mind csapat, tehát nincsenek igazából most, ha belegondolsz, nem tudom, mindig szokták az emberek nézegetni, na kit vinnénk el, most nem tudom, egy Atletico Madridukkel kit vinne el Milánból, jó, biztos örülne Tonálinak, de most nem tudnál így egyet kiemelni, mint hogy azt mondanád, hogy mondjuk én a Juve-ból simán elvinném Chiesát, mert fú, de megnéznék, vagy mondjuk a Rómából egy Zaniolót, mert hogy mennyire megnéznék egy ilyen klasszik irányító támadó középpályást a Milánba, ami Kaká óta nem nagyon van ott.
Jó, és hogy ezt a két játékost említett, most akkor csapongunk egy picit, mert hasonló jellegű sérülés után vannak, ráadásul ugye Zanioló duplán is sikerült. Ha jól tudom, neked is szakadt el a tércalagod.
Igen, egy jó kis blasz hármas bajnoki, kettes, hármas volt, igen.
Most a maga a körülmény nem lényeg, hanem az, hogy mennyi idő után érezted azt, hogy újra ugyanúgy tudsz játszani, ha egyáltalán ezt érezted, és mennyi ideig tart maga az, amíg...
Hát nekem elég rosszul jött ki, mert nem úgy hajlott a térdem, jóval hosszabb kávárja volt. Azt hiszem, ez egy azt szokták mondani, hogy 9-10 hónap után lehet. Ugye mindig fél évet mondanak, de ez egy ilyen ideális állapot. Szerintem azért az fél év, az még nagyon, nagyon necces. Nekem április 28-án szakadt, és következő évben júniusban már játszottam csereként, de ilyen, hát gyakorlatilag szinte, mint Weber Gyuri, csak nem mankó nem volt, tehát majd, hogy nem bicegve, ilyen nem... Úgyhogy ez szerintem másfél év volt, mire azt éreztem. De egyébként a mai napig van egy ilyen break a fejemben, hogyha menni kell egy labdájára, vagy a bal lába kéne nyúlni ilyen nagyon neccesen, akkor inkább hagyom elmenni. Uh-huh. Tehát az, hogy így nem tudom, ez nagyon... Hát nem lehet 100%-os, de nyilván ezt szokták is mondani azért az orvosok, hogy megcsinálják meg a mai modell, meg ha belegondolsz 80-as években egy keresztalagszakadás, porccal súlyosítva, az gyakorlatilag visszavonulást jelentő tényező volt. Most Zaniolo még profi szinten játszik, bár azért a látva a játékát, hát neki is szerintem ilyen 90-80%-os lehet az a térd. És
ami megkapkodja egyébként... is még a lábát. Tehát igen, amiben de... belement korábban eszetlen módon, azokat most azért igyekszik el.
Igen, és amikor kérdezed, szerintem nincs egy konkrét pillanat, hanem tényleg van egy olyan szituáció, amikor elkezdesz újra játszani, belekerülsz azokba az ilyen csinekbe és egyéb szituációkba, amikor egyszer csak azt mondja az agyat, hogy most már elengedem, és menjél bele. Aha. De odáig mész, és az utolsó két méteren behúzza a féket a testet, hogy figyelj, én még ezt nem szeretném, mert hogy volt az. Ja, és egyébként én úgy sérültem meg, hogy konkrétan három méteren nem volt senki, csak léptem egyet, és olyan volt, mint hogyha jobbról kirúgták volna a térdem. És mondjuk...
A láthatatlan kiellíni.
És ha belegondolsz, hogy Zaniolo milyen fiatalon szenvedte azt a kettőt egy mesnál rövid időn belül, amiből egy is bőven sok, tehát ez... az brutális kihívás, és ha már mondogattad Mancinit, akkor két ilyen kreatív srác kiesése, főleg most, amikor még a VB is azért a levegőben lóg, az nagyon durva. Hát szeretném elhinni. Főleg, hogy megnéztem ezt a Netflixes videót, vagy Netflixes egy órás dokumentumot, és tök jó volt látni ezt, hogy ugyanazokat láttam kicsit, mint a Milánba. Nyilván a Milánba kevesebb ilyet látsz, csak a meccseken lásd ezek a gólörömök, de hogy annyira jó fazonok így együtt, és hogy amit te is kiírtál, emlékszem, hogy Insigne mikor röhögött a 11-eseknél, hogy nekem majd be kell állni a kocsiba. Tehát ezek, aki tényleg látszott, hogy ez a csapat elszakítva a családottól másfél hónapig, de hogy ők úgy tök jól el voltak, és hogy szerintem ez például egy tornán nagyon sokat számít, amikor nagyon sok hasonló csapat. Szóval én bízom benne, hogy ott lesz, hát muszáj ott lenniük, hát nem már. Hát most egy EB győzelem után, amikor végre az olasz foci így kezdett visszajönni a jó sok ledrongolás után, hogy hagyjuk már ezt az olasz focit, és akkor végre egy EB győzelem, akkor milyen cink lenne már nem kijutni a VB-re.
És milyen jó kis EB győzelem volt ez ráadásul, de közben meg egy kicsit egy pályán haladunk az olaszokkal, mert milyen a magyar válogatott, mert ami az EB-n történt, és ami azóta történt, az ég és föld, és egy hatalmas nagy szakadék van köztük, amúgy játékban is, nem csak eredményekben. Tehát azért így, ha tehetem, mindig nézem az olasz válogatottnak a meccseit. Hát itt ez a Svájc ellen volt, meg Litvánia talán.
Sőt, még egy Bulgária, a bulgárok ellen talán egy 1-1 volt, ami szintén sok
az még talán szeptember.
Hát őszi, igen.
Folyamatosan mentek el a pontok, és látszott, hogy ez nem. De én nem tudom, Dani ugye múlt héten, vagy két hete, mert ugye szünet volt, vele beszélgetünk, és ő azt mondja, hogy a portugálok esélyesebbek az olaszoknál. Hát én nem gondolom. Főleg, ha még van Ronaldo, akkor meg aztán főleg nem. Ezt én őszintén így gondolom, hogy Ronaldo maga egy csodálatos futballista, és nem vitatom azt, hogy ő az elmúlt 15
év. Csak ne igazolt volna a Juve-ba.
Nem, most még ez is, mert az pehes volt minden szempontból. Nyilván nem egy Milan szurkolóval, de majd egy Juve szurkolóval át fogjuk beszélni ezt a Ronaldo dolgot is. Nem volt az egy rossz ötlet, ne felejtsük el, hogy akkor már a Agnelli kb. A Superliga gondolatával kelt és feküdt, tehát ott... Ezt is hozzá kell venni, meg sok minden mást is, sok minden miatt nem sikerült jól ez az egész sztori. De majd ma még egy kicsit viszont beszélgetünk a Juve-nak a fantasztikus építkezéséről. Viszont miről, hova, honnan kanyarodtunk ide?
Még az olasz VB-sejtező, hogy ott lesznek. És a portugálok esélyesebbek, ami egyébként simán lehet. Hát most, emlékszem, még az EB-t nézegettem így a kereteket, és akkor volt egy nagyon jó ábra, hogy a francia meg a portugál keret, és ott volt minden posztra még beírva két másik, és amúgy tényleg konkrét olyan volt, hogy volt egy 60 név, és hogy bármelyiket elviszed egy ilyen 20-as bontása, majdnem ugyan erősségű, és ezért az olaszoknál azért látod, hogy most volt egy elég jó, masszív, stabil keret az EB-n, de mondjuk most, hogyha kiesik például kihéz a helyére, nem biztos, hogy tudsz találni, láttuk az EB-n azért, hogy milyen domináns fickó volt a pályán, tehát azt, hogy mennyire ráépült a támadójáték, mennyire tudott váratlan húzni, és ugye az olaszok is kicsit hasonló cipőbe járnak, mint a Milán, hogy nincs egy klasszik góllövő csatáruk, és már emlékszem, hogy már te is kiraktad, hogy a Serie B-ben nézegették a nem is, most nem is ugrik be a sásznak a neve, de hogy
15... Pizában játszik.
Tehát, hogy 10 fölötti szezonja van, és hogy mi lenne, ha, meg hogy Balotellit reaktiválni, és hogy a vadabbnál vadabb nevek, hogy Scamacca, aki egyébként nem egy rossz srác, és lehet, hogy pár év múlva meg tudja oldani a center posztot.
Nem tudom, Bazsinyó, de meglátok egy nyaktetkót, és azonnal ütni akarok. De nincsenek szülei, akik félholtra verték, amikor eszébe jutott. Szóval, ne, mindegy. De amúgy igen, Scamacca valószínűleg, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy nagy karriert fog befutni, de már most az értékeim fölött kezelik. Pontosan ezért, amit te is mondasz, hogy a 9-esek kb. Kikoptak, és tényleg Immobile a 9-es, aki meg...
Nemzetközi szinten súlytalan szinte szegény, Belottival együtt.
Hát Belotti borzasztóan, ezt neked mondom, mert hamarosan a ti játékosodok lesz.
Csak el nem viszi a Toronto őt is.
Jó, ne. Na jó, azt... Értette azt Insignyét?
Nem nagyon.
Amúgy Toronto királyhely, azt nem mondom, de az, hogy még benne a legmagasabb szinten van legalább.
Meg simán, hát igen, én is azt érzem, hogy 2-3 évet eljátszhatott volna, és azt nem hiszem el, hogy ne hívták volna Spanyolországtól Anglián keresztül bárhol, hát ezért neki annyira jó alkalmazkodik, szerintem bármilyen játékstílushoz be tudott tenni középre is, szélre is, gyakorlatilag egy Jolly Joker ott elől.
Hát,
jó, most fejelni nem fog, de hát az, nem is azért tartom. Meg a tiziket sem biztos, hogy ő rúgja a legjobban, de szerintem bőven eljátszott volna. Aha. És most akkor összeállt a Jovinko is maradott? Vagy
nem,
vagy
ő már rég eljött.
Már most láttam, akkor lehet, hogy az csak egy ilyen mémbe futottam bele, hogy Jovinko Insigne.
Nem, tegnap olvastam, azt mondjuk igen, ott sok gólt fejelnének. Tegnap olvastam, hogy valaki megveszi Jovinkot, de kicsoda. Valahol meg se tudom. A Sampdoria, mert Gabbiadininek elszakadt a térde. most a hétvégi bajnokin, vagy nem tudom, hogy mi valami nagyon súlyos dolog van, tehát idén már nem játszik, és Giovinkót viszik a helyre. Lehet, hogy kacsa volt, mert nem emlékszem, hol olvastam, tehát nem a halhálós, ruhás, kocogós képet posztolta ki a Sampdoria. Úgyhogy igen, ez mondjuk egy érdekes dolog lesz. Hát vele kapcsolatban mindig is azt mondogattuk, hogy ahogyha ilyen kicsi vagy, akkor bizonyos készségeidnek nagyon-nagyon magasan az átlag fölött kell lennie. Én nem éreztem Giovinco soha, hogy bármelyik készsége is olyan nagyon az átlag fölött lenne.
De pont rúgásai jók voltak, nem?
Nem, nagyon jók. Tehát a rugó technikája az jó volt. De mondjuk ez jól
csak az csapától... Csak ez nem olyan, mint a kézilabda, hogy mennyiben dobja egy hetest, és akkor hogy majd gyere le. Hogy nem tudod ugye csak a pontrugásokra becserélni, ha közben egyébként 9 másik dologban még nem annyira egy erős részt. Mondjuk, és helyette kell védekeznie még 2 embernek.
Azért most így belegondolva, azért voltak fontos meg nagy meccsek, ahol lőtt gólokat. Egyszer titeket gyakott egy duplával, egy szabadrugással. Azon ott is voltam azon a meccsen. 3-2 lett.
Na tessék, már is a Juve legendárium
Chelsea, lett. Na igen, Chelsea-nek is rugott gólt, amikor a címvédőként a csoportkörbe ragadtak, úgyhogy azért voltak ilyenek. Na, pörög az idő, és még elég sok témánk van. Például, ugye furcsa forduló volt ez, gyakorlatilag elég kevés meccsen történt az, amire így az ember számított, és ennek köszönhetően iszonyan összerázódott ott a tabellának az eleje, úgyhogy a következő fordulóban is rangadók jönnek. Én már egy kicsit itt az év elején, nem azt mondom, hogy lekvitteltem, de úgy voltam vele, hogy az Inter a legjobb csapat, és nem láttam magam előtt, és ahogy az első adásban Benyó Krisszel dumáltunk róla, ő sem nagyon tudta megmondani, hogy mi az a veszély, ami leselkedik az Interre, mert az ellenfelek azért nem tűnnek annyira bikának, a keret is elég nagy, és mondjuk Brozovic kivételével nincs olyan játékos, akit így kb. Ne tudna pótolni, hogyha esetleg kidőlne. Ehhez képest most ott tolonganak egymás nyakán a csávók.
És te érzed a Juvéba a potenciát, hogy úgy kitegye az indexet, és így végigmenjen így a sor mellett? Vagy a... Ha már így, akkor átköthetünk a Juve-s vonalra most, hogy ezzel a így bezsákoltátok Vlahovicsot és Zakariát, és végre megszabadultatok Ramsey-től.
Jó, igen, az, én annak örültem a legjobban, mert minden pillanat, amikor Ramsey-re ránéztem, attól lettem, nem a fizetésétől, attól lettem iszonyú ideges, hogy ez egy mennyire rohadt jó kis focista, és hogy mennyire iszonyúan nem jön ki belőle semmi.
De ennek mi volt? Nem talált a helyét Allegri?
Nem. Sok lehetőséget kapott, több poszton is, több helyen is.
Betésztázott, és már nem volt az igazi?
Hát a tököm tudja. Egyszerűen csak ilyen...
Semmi. Jó, de azt látjuk, hogy vannak olyan karakterek, akiknek csak egy-egy bajnokság fekszik, hogy igen. Mondjuk ez az a brit stílus, vagy a... És azért látva, hogy mondjuk az olaszban valószínűleg Ramsey-nél taktikailag kvalifikáltabb játékosok is elvéreztek már.
Milyen szépen mondtad.
hogy így a rendszerbe illesztve. Nem, nekem mindig csak azért szembe, hogy Ramsey-t így a Juvésok így nagyon nem. És nem jó, láttam, hogy azért a számai alapján nagyon nem lehet őt dicsérni, meg a vállát veregetni, csak nem értettem, hogy ez most önmagában az fáj a Juvésoknak, hogy mit keres egy Ramsey a klubnál, vagy amit te mondasz, hogy egyébként tényleg van benne potenciál, csak ezt nem lehet kilátni belőle a pályán.
Én őszintén szóval azt gondoltam, amikor megérkezett Ramsey, hogy Pjanic, akiben látszott, hogy nincsen több, és nagyon okosan küldte el a Juve, úgyhogy még a Barcával is tudtak segíteni egymásnak egy kicsit könyvelésileg. Én azt vártam, hogy valójában azt fogja csinálni Allegri, hogy az irányítóját feljebb tolja 30 méterrel a pályán, és már nem Regisztával fog játszani, hanem Trequartistával, és azt gondoltam, hogy 10-est fog játszani Ramsey. És úgy a fejemben, meg amikor így elkezdtem először így leírogatni ezeket a dolgokat, akkor így össze is állt, hogy kb. Megvan a Juve-ban ez a klasszikus 4-3-3-hoz, vagy akár a gyémánthoz mindegyik játékos. Nagyjából így stimmelnek, vagy stimmelni látszanak, mert most már tudjuk, hogy nem stimmelt ott elég sok minden. A játékos karakterek is. És aztán ebből a világon nem lett semmi. És egyébként még emlékszem, ezen vitatkoztam is, hogy Allegrinek kell a Regista, és hogy Pirlo is azért volt jó az a Juve, mert stb. De én meg felidéztem azt erre, hogy a milános időszakának a végén nem Registája volt Allegrinek a Milánban, hanem Van Bommelje. Tehát verőembere volt a védelem előtt, és én azt gondoltam, hogy most is ez lesz, hogy egy Bentancur fog majd ott járőrözni. Aki
na például Van Bommelt is. Hát majd, hogy nem rüheltem, és aztán le a kalappal, amit a Milánban csinált. Tehát ott azért Jó, ez már valószínűleg abból is adott, hogy kicsit letisztultabb korszakával jött, de hogy igen. Amit kérdezte, utáltam, nem, hogy még egy Flamlit is el tudtam fogadni, nem szerettem, de el tudtam fogadni. Még és láttam is Flamlit gólt élőbe. Hát ott elfogadja az ember, hogy egy ilyen flúgos csávó, szerintem. Szóval úgy nekem nem volt olyan, mint az Inter drukkerek, hogy köpködték ezzel. Játszott, lőtt fontos gólokat, de...
Csalánoglu, tudod, hogy ma van a szülinapja?
Hát Isten éltessen.
Azt hiszem, te az egyetlen Milán szurkoló a Globuson, aki ezt kimondta, hogy Isten éltessen.
Ezt kérdezték a Bangstart Tibiék is még, hogy az őszi meccs után, hogy ez most így belefér, hogy mutogat, de most azt gondolom, hogy a fociban, most gondolom, hogy mennyire furák ezek az ilyen leszabályozott gólörömök. Tehát, hogy eleve, jó, én magamból indulok ki, aki még az edzésen gólt, annak is örül, de hogy miért nem mehetne ki? Most berúgta, egy felfokozott hangulatban volt töké, odaállt a tízihez, berúgta, most elegáns, nyilván nem elegáns. Kapta is gondolom a mutogatásokat a Milán drukkerektől, ahogy kell. De szerintem ez benne van a fociban, mint ahogy Adebayor gólörme is ritka, nagy tukó, nagy parasság volt, de ezt éreztem, most nem látjuk benne, hogy mi volt a színfalak mögött, hogy köszöntek el tőle. Lásd, ugye Pirlo leírta a könyvébe, hogy kapott egy darab ilyen nagyon szép gravírozott tolla.
Most de ne a szurkolókra haragudjon, hanem a klubra. Mutogasson a díszpáholy felé, de ne a szurkoló. Ez nekem elfogadhatatlan egyébként. Adebayoré még annyira is, hogy sprintelt azt hiszem 50 hát métert.
Akkor az egész pályán. Az amerikai fociban rekord lett volna gyakorlatilag, igen. Amit átsprintelt.
Nem, azt nem. Én egyébként is azt mondom, hogy ugye állandó vita van ebben, hogy egykori csapatod ellen megünnepled a gólt. Én elfogadom azt is, hogyha valaki megünnepli, nyilván nem az, hogy tombolva letépve a mezét, és oda csúszik a vendégtábor elé, de elfogadom, ha valaki örül, mert ez a dolga, hogy gólt lőjön, de abszolút elfogadom, és inkább affelé hajlok én is, hogy fölteszem a kezem, hogy nem ünneplem meg a gólt. Ez egy gesztus.
És hogyha... azt mondom, hogy respektálom azt, aki tényleg azt mondja, hogy emlékszik arra.
A Csarnoglu nem respektál.
Hát ő nem, de én valahogy ilyen szempontból megengedő vagyok, hogy benne van abba a pillanat hevébe. Jó, persze más, örülhetsz úgy is, hogy kupacba, meg ahogy odamész így, tehát megvan a különbség, most ez nem volt elegáns részéről, kapja is az ívet az ilyen szurkolóktól azóta, de ettől függetlenül voltak, tehát nem volt az ilyen Milánban egy kimagasló sztár, de voltak jó meccsei, ezt ne vegyük el tőle. És ez
jó időszaka egyébként... is, nem?
Igen, volt. De azt szerintem ez is Pioli érdeme, hogy egyébként úgy megtalálta, vagy felhozta, vagy Jó, most ha belegondolsz a Csalhanoglu-ban, amikor még Leverkusen játékos volt, mit tudtál róla, hogy irgalmatlan rugó technikája van, és 40-ről is olyan szabad rugás rúg, mint ahogy te egy 11-es rugsz kb. De jó. Hogy nem láttad benne azért nem volt egy ilyen, nem volt az a klasszik 10-es vagy irányító középpályás, akit úgy,
nem.
Főleg amit beszéltünk, hogy ki mindenkin volt az Edorftól kezdve a 10-es mez. Na de ha már jó, így bedobtad, akkor az lenne kíváncsi, hogy például, és Arturra hogy vagytok? Mert ő is egy ilyen nagy lupi.
Hát, Artur sokáig ballasztnak tűnt, teljesen haszontalannak. Allegri egy nagyon rövid időre, mert, sőt nem is Allegri, de hogy Allegri. Pirlo egy nagyon rövid időre, mert te csak berakni regisztának, és akkor ott valami rettenetes gólpaszt adott az ellenfélnek, mert nem is emlékszem, talán a Beneventótól kapott ki a Juve otthon, úgyhogy odaadta a labdát az ellenfél csatárának. És aztán utána, amikor beszállt, akkor mindig ilyen negyed óra, fél óra, 20 percekre, és általában 8-ast játszani. Na most nagyon furcsa, hogy egy brazil középpályásról azt kell mondani, hogy az ellenfél kapujának 30 méteres körzetében teljesen használhatatlan. De vele ez a helyzet, és most idén Allegri szerintem kényszerből, mert ő arra számolt, hogy Locatelli lesz a regisztrája a szezon nagy részében, de az nem az ő posztja igazán. Ő egy 8-as, sokkal jobb, hogyha előrébb játszik. Na most ugye akkor itt fogynak a lehetőségek, hogy kit fogsz berakni regisztrának, vagy egyáltalán a védelem elé kit fogsz berakni. És Arthur egészen jónak tűnik bizonyos játékhelyzetekben és bizonyos ellenfelekkel szemben, de a következő legnagyobb probléma, amit meg kell oldani, annak szerintem a probléma része Arthur, és nem a megoldásnak, hogy a Juve labda kihozatalai valami rettenetesek. És nem a Paris Saint-Germain meg a Manchester City ellen, hanem a Cagliari ellen is. Tehát aki presszingeli a Juvét, már pedig mivel mindenki, senki nem vak, és mindenki látja ezt a problémát, mindenki presszingeli a Juvét, és a labda kihozatalak azok valami rettenetesen néznek ki. Hát most a Verona ellen is, megnézed a meccs összefoglalját, azt mondod, hogy hát kár, hogy nem 5-0 lett, és hogy mennyire nagyot dominált a Juve. Hát azért ott voltak súlyos 20 percek, amikor a Juve szenvedett azon, hogy egyáltalán a középpályán valahogy át szuszakolja a labdát. Ez egy probléma, ennek a része Arthur is, de hogy sokkal jobban néz most ki a dolog, mint mondjuk másfél hónappal ezelőtt, az egy pillanatra se kérdés.
És Vlahovics jó lesz ebben a rendszerben?
Ja. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Szerintem nyilván a Juve biztosra veszi, mert különben nem fizetett volna ilyen horribilis összeget egy ilyen helyzetben, ezért a játékosért. Szerintem az fontos, hogy jönni akart, tehát azért kereshetett volna több pénzt más csapatnál, de jönni akart a Juventusba. 22 éves, és látszik, hogy a készségkészlete többé-kevésbé teljes. Tehát borzasztó erős fizikailag, jó barátságban van a labdával, tulajdonképpen mind a két lábbal egészen jól el kell bőle.
És elég jó százalékban rúgdossa be a helyzeteket.
Jó, nem? Most is rendben volt tulajdonképpen, meg ez nagyon kellett. Tehát itt azért egy 22 éves gyerekre ráraksz egy 80 millió eurós árcedlit, az azért előfordul, hogy összenyomja, és minél tovább vársz az első gólodra, annál inkább nyom össze. Most ez szuper volt, hogy a 13. percben bepofozta az első gólját, mert ez a faktor, ez így ezzel ki is esett. Meglátjuk majd, ami ezzel kapcsolatban szerintem érdekes az, és ez a Verona elleni látszólag könnyű, de azért itt-ott egy picit döcögős győzelem is nekem elsősorban arról szólt, hogy könnyű lenne arról beszélni, hogy mind a két új igazolás gólt lőtt, és hogy Zakari azt hiszem 6 labda szerzése volt, tehát hogy így úgy tűnt, hogy rendben van minden. Nekem a legpozitívabb az Álvaro Morata volt ezen a meccsen, bármilyen furcsa.
Pedig már fél lábbal a Barszába volt élen, ahogy így lehetett olvasni a spanyol lapokban, hogy igen. Az Atletico torpedózta meg gyakorlatilag, a Juve lemondott volna róla szívesen. És azt mondtad is, hogy új helyen játszott, új pozícióba játszott most Allegri.
Hát kb. Mandzukic volt a Ronaldós időszakban, tehát igazából balszélsőt játszott, és nyilván a Juventus legnagyobb problémája az a gólszerzés, meg a támadójáték volt, de Morata a legrosszabb meccsén is lemelózta a gatyáját. Tehát akkor is, amikor kórusban anyázta mindenki, hogy mennyire rettenetesen hulladékmódon játszik, Morata akkor is lemelózta magáról a gatyát, mindenhol ott volt, visszajött, pressinget, kereste a labdát, mutatta magát. Most az, hogy ő nem egy klasszikus center, vagy inkább csak egy cserecenter, az tény, viszont hogyha lehet belőle egy ennyire, hogy is mondjam, a csapatért ennyire határozottan és ennyire odaadóan dolgozó játékos csinálni a balszére. Amúgy volt másfél gólpassza. Azért másfél, mert a második zicsert azt Vlahovics kihagyta, de ott is benne volt az egész támadásban, és jó labdát tett középre, meg ugye Zakariának ő adta a gólpasszt is. Tehát nálam egyébként Morata volt a meccsembere, és ha ez a dolog tud működni, akkor ez nagyon-nagyon sokat tud kamatozni a Juvénak, főleg ha majd a másik oldalon lesz egy Kéza is, de hát ez még...
De milyen
ez
érdekes ez a bajnokság, ahol így már hetek óta nagyjából temették az emberek a Juvét, és akkor így, ahogy te fogalmaztál a Facebookon, így kiteszi a brét a Juve, hogy gyerekek, azért el tudok hozni egy 80 milliós játékost, aki ér fél Európa sorbátot, hogy így azért a presztízsét megmutatja, hogy még hiába erőlködik ott az Inter meg a Milán, azért mégiscsak a piacon a Juve egyszer csak oké, Olaszország 7. leggazdagabb családja van mögötte, de hogy azért mutatja, hogy lesz még itt, ha nem is 9 éves győzelmi szériátok, de hogy azért ez komoly üzenet a többieknek a mezőnynek.
Igen,
inkább presztízs szempontból, mint kézzelfogható jelenségként.
Hát és főleg az a durva szerintem, hogy a Juvénál a nyáron elmaradt ugyanaz a kiárusítás, aminek az Internél eljött az ideje. Az Inter szerintem azért tudta jól bevenni ezt a kanyart, mert Beppe Marotta egy zseni, és nagyon jól. Inzaghi is nagyon jó választás volt, mondjuk nem volt marha nehéz kiszúrni, de hogy neki megfelelő játékosokat és magát a rendszert, hogy többé-kevésbé zökkenőmentesen meg tudják oldani az átmenetet. És én bevallom, főleg mióta ugye Raiola az ősszel közölte, hogy De Ligt kb. Távozni fog a Juvétól, és ez tény. Ő azért ritkán beszél a levegőbe, tehát így mivel elhangzott ez a mondat, és egyébként is lehetett sejteni, hogy a Juventus olyan iszonyatos adósságot görget maga előtt, ami nem fenntartható. És ezért én arra készültem, hogy De Ligt mellett még egy vezéráldozatot hoznia kell a Juvénak. Én azt hittem, hogy Dybalával gyorsan megegyeznek, és ő lesz a másik. De
ez dolgot is a levegőbe hetekig, meg ott morgolódott a Dybala, hogy ő vele senki nem beszélt a hosszabbításról.
Jó, mondjuk, tehát ez az egész helyzet, Érted, ha itt ülne Dybala, nyilván el tudná úgy magyarázni, hogy vele érts egyet, ha meg itt ülne Cherubini meg Arriva benne, akkor meg ők velük értenél teljesen egyet. Külső szemlélőként azt látod, hogy Dybala egy nagyon-nagyon jó játékos, de egyrészt sérülékeny, másrészt nem feltétlenül tud kiegyensúlyozottan hosszú ideig jó teljesítményt nyújtani, részben nyilván összefügg a két dolog, hiszen a sérülések is benne vannak. Harmadrészt iszonyatos fizetést akar. Kialkutták, megbeszélték, de ugye akkor utána megint megsérült, előtte voltak rosszabb meccsei, visszatért, megint voltak rosszabb meccsei, és erre azt mondta a Juventus, hogy haver, nem érsz ennyit. És akkor ezen megy most szerintem a vita, hogy most akkor ér-e ennyit Dybala.
Mondjuk a Milán szurkolók pont ismerik ezt a dilemmát az elmúlt fél évből, ugye a Donnarumma, Calhanoglu, Kessié, és ahogy így szépen jöttek egymás után a sztorik.
Igen, csak a Juve azért van óriási bajban, mert elég sokat investált Paulo Dybalába ahhoz, hogy aztán azt lássa, hogy nyáron ingyen távozik. És meg lennék lepve rajta, hogyha Beppe már ott egy írásos ajánlattal nem jelentkezett volna be, hogy ők a fizetését odaadják neki, amit a Juventus nem akart odaadni. Úgyhogy ingyen érkezik. Bár ugye már ott ezzel az átigazolási technikájával elég komoly kuladomba temette a Juve-t itt a Covid alatt. Nyilván nem tudhatta senki, tehát nem kutyázom már ott, csak mondom, hogy óvatosan, mert a franc se tudja, hogy mi történik. Lásd, ugye teljes Ronaldo cucc. Na, térjünk még vissza a tabela elejére egy kicsit, mert mondtuk, hogy összeszuszakolódott most minden. Egy bátor tippet mondj nekem, az első négyet sorrendben.
Hát nem mondhatok Intert nyilván, mert akkor...
Mondj Intert! Ha úgy gondolod, mondj Intert! Én Intert mondok, pedig hát...
ugye. Én azt mondom, én most tudom, úgyis mindig a haverjaim is rögtek, hogy régen, amikor még a régi munkahelyemen le kellett adni ilyen... Totót, gyakorlatilag hétvégi Totót, nálam az Inter bárkivel játszott, kikapott, és a Bayern bárkivel játszott, kikapott, úgyhogy azt mondom, most tartom magam az elvémhez, hogy Intert nem rakom előre akkor is, hogyha ők a legerőbb, azt mondom, hogy a Milánban lesz annyi kraft, hogy behúzzák valami csoda folytán, meg amiatt, hogy nincs BL, meg amiatt, hogy Ibra felépül, meg Zsiru, meg Tonali király, és valamit összehoznak, szóval meg hát olyan rég volt már bajnok a Milán, legyen a Milán, a második az Inter. Szerintem a Juve-nak most ad akkora lendületet ez a Vlahovic féle transfer, meg úgy azért Allegrit mindig is legjobb olasz edzőnek tartottam, hogy szerintem ők bevitorláznak a harmadik helyre. Bár kifejezetten jó volt tavaly nézni, hogy az utolsó fordulóig szenvednetek kellett, hogy meglegyen az a BL.
Borzasztó boldog vagyok, hogy örömet tudtunk okozni.
Jó, mondjuk a Milánnak is az utolsó fordulóba dölt el, ugye az Atalanta győzelemmel, szóval a Milánnak se volt sokkal simább a dolog.
Hát jó, de előtte mondjuk a Juve-t irgalmatlanul szétalázta a Milán. Ugye ott hány fordulót? Kevés fordulóval a vége előtt, amikor úgy nézett ki, hogy ott a Juve saját kezében van a sorsa, és ott a Milán nagyon rondán megverte.
Igen.
De ott már minden szétesett.
Úgy. Na, szóval visszatérve akkor azt mondom, hogy ha nem is annyira szakmai, mint inkább óhajként, hogy Milán Inter Juve. És nehéz, mert a Nápolyt meg az Atalantát is szeretem, mert tök jó nézni őket igazából.
Na
úgyhogy, nem tud, nehéz, de én azt mondom, hogy a Nápolyt kicsit veszélyesebbnek érzem, vagy jobbnak érzem talán. Nem, az Atalanta is egyébként nagyon hektikus. Tehát, hogy...
Na ez az. Ezt kérdezni akartam, hogy mi a büdös franc van az Atalantával? Egyetértesz-e azzal, hogy maga, ahogy az elmúlt években felépült ez az Atalanta, annak abban nagyon fontos része volt annak, hogy az Atalanta stábja az kb. Ilyen tévedhetetlen szemmel szúrta ki azokat a játékosokat, akiket aztán iszonyú pénzekért tudtak továbbadni. És most én egy kicsit azt érzem, hogy mintha ez idén véget ért volna, illetve tavaly véget ért volna, és most besültek az igazolásaik. Valamelyes. Lammers, Koopmeiners... tudom, azért...
Igen, már épp Koopmeiners, azt láttam egy nagyon jó statot, hogy majd, hogy nem ilyen Brozovic szinten volt a mindenféle progresszív passzokba, és a 100 labdaérintése jutott, alig volt ilyen, tudom, 10 alatt volt a labdaadása, tehát, hogy amúgy tök jó statjai vannak. De hát ez egyébként valamilyen szinten törvényszerű, hogy erőn felül teljesített azért az Atalanta, tehát a BL-be éveken át nyomta, és hogy olyan meccseket játszott, lásd a Milán szurkoló haverokkal, még mindig az a téma, hogy volt az 5-0-ás lángos egyszer valamikor 2019 igen. decemberében, igen. És hogy végülis ez valamilyen szerintem a Pioli útját is mutatta, hogy honnan, hova jutott el a Milán, egy olyan 5-0-ás szégyen. És egyébként ott tényleg aztán...
Klasszis
különbség. Igen, tehát az 5-0 az még olyan hízelgő is volt majd, hogy nem. De nem tudom, ezt tehát nem nagyon tudom hova tenni, de ez már nekem igazából évek óta ez van, hogy Gasperinit úgy nem tartottam olyan nagy edzőnek, aztán ehhez képest csinált egy nagyon pofás csapatot. És az Atalanta baromi jól scoutolt, baromi jól nyúlt Gasperini olyan játékosokhoz, akit láss például Pašalić, akit a Milánnál azt mondták, hogy hát jó, a Chelsea kölcsön adta játszon, nem volt rossz, aztán most meg stabil horvát válogatott lett, pedig ott azért van a középpályán konkurencia bőven.
Igen, akad.
Vagy az a Duván Zapata, aki máshol is azért a Sampdoriában, Nápolyban is voltán, ha jól emlékszem, de... Vagy szerintem... a Samba volt egy nagyon jó szezonja, tehát volt jó szezonja, igen, de hogy amúgy messze nem gondoltad, hogy ilyen jó... Ugye az is nagy tragédia nekik, hogy Iličić ezzel a depressziós sztoriból nem nagyon tud kikeveredni.
Vagy és Papu. Hogy... Papu Gomez-es sztori, ugye. De például én arra is azt hittem. Tehát, hogy azért vannak olyan játékosok mindig, akikről azt gondolod, hogyha őt kiveszed ebből a csapatból, akkor nagyon nagyot esik, és én azt gondoltam, Papu Gomez ilyen. Ahhoz képest megmondták a vállukat, és mentek tovább előre, mintha semmi sem történt volna. Kicsit változott azért a csapatjátéka. De idén, mintha az Atalanta mindig ilyen csodatevő volt nekem. És idén nem, hogy a csodák nem jönnek, hanem eljutnak oda a kapuik, hogy oké, akkor most jöhet a csoda, és perec. Hát egy Villarreal ellen hazai pályán egy 1-4, egy továbbjutásról döntő meccsen. Egyből utána kikaptak hazai pályán a Rómától 4-1-re. És az is olyan volt, hogy azt adta Róma valami... Hát nem is tudom, mikor láttam. Utoljára ennyire jól játszani azt a Rómát. Jó, mondjuk abban a meccsben belesűrítették azt, amit idén focizni terveznek szerintem, mert pont igen, tegnap néztem.
Mourinho-nak az lesz a referencia munkája, hogyha majd tovább vagyok.
9 veresége van a Rómának idén. 9. Hát ez micsoda könyörgöm. Nem értem. Na mindegy, ez a Mourinho téma, ez messzire visz.
Szerinted nem fogja kitölteni a 3 évet, gondolom.
Hát mondjuk úgy, hogy nem fogja kitölteni, igen. Mert aztán a franc se tudja, mert a Rómánál évek óta én nem tudom, mi a terv. Fogalmam sincs. Tehát mi az, ami ilyen célkitűzés, amit a szezon előtt azt mondják, hogy gyerekek, ez a célunk, ezt fogjuk csinálni. Erre nagyon kíváncsi ennek, mert nem tudom megmondani, hogy a legjobb 4-be vágynak, de hogyan? Na mindegy, nem néz ki jól a Róma, de az Atalanta se néz ki jól, úgyhogy bármennyire hitetlenkedek is, én a Napolit azért odaveszem. Mondom ezt úgy egyébként, hogy a szezon elején az Atalantát tippeltem bajnoknak. Tehát azt mondtam, hogy ők lesznek a bajnokok. Legendásan szarú tippelek, tehát ezt azért hozzá kell tenni. De én a Nápoliban most ezt inkább érzem, ami azért furcsa, mert ezzel a védelemmel azért nagyon fura, hogy ott vitézkedik valaki egy pontra az első helytől jelen pillanatban éppen.
És az elején nagyon kevés gólt kaptak, nem is tudom, az első 8 fordulóban 5 alatt volt 2 gólt kaptak, tehát nagyon össze voltak rakva.
Ami azért furcsa, mert az nem furcsa, hogy Koulibaly újra úgy játszik, ahogy tud játszani, mert ez egy csodálatos futballista. Szerintem az elmúlt 10 évben az egyik legjobb védő volt a szériában. Csúcson lévő Koulibaly ez biztosan. Hanem az, hogy Manolász elkoccol, azt szerintem nem olyan nagy baj, mert én sose tartottam olyan nagyon sokra, de hogy Rahmani beszorul és bent ragad a védelem közepén, hát arra nincsen magyarázatom. Mario Rui Detto, aki támadásban szerintem egy ügyes játékos, de balhátvédként kb. Mint Teo Hernández szintű teljesen értékelhetetlen. Hát Di Lorenzo azért rendben van.
Meg előrefelé nagyon jó az a Nápoly. Szóval azért igen. Osimhen nagyon jó. Mertenst imádom. Mertens nekem az egyik nagy kedvencem, és annyira bírom, ahogy hozzáér a labdához, ahogy művészkedik ott a 16-oson belül. A Fabián Ruiz is nagyon jó, őt is szívesen megnézném piros-feketébe, úgyhogy nekem tetszik ez a Nápoly. Nem tudom, a Nápolynak vannak, mindig vannak ezek a konteók, amikor a Nápoly nagyon jó helyzetben van, és hirtelen kikap otthon egy olyan csapattól, akit amúgy 5-tel kéne verni, és akkor ugye most nem akarok mindenféle politikai és egyéb háttérszálakat belevonni, vagy a klasszikus olasz sztereotípiákat, de hogy ezek szerintem beszéltük is már így poénból egymás között, hogy hány ilyen bajnoksága volt a Nápolynak csakár az elmúlt években, amikor ezeket a hazai 1-2-ket, 1-3-okat benyelegette. Amúgy abszolút veretlen. De jó, nyilván a Milán Spezia 1-2 az is olyan volt, hogy arra se nagyon találsz magyarázatot, főleg ha megnézed a meccset, hogy alakult. De most azt mondanám, hogy inkább a Nápolyt. Tehát szerintem be fognak férni az első négyben. És nagyon bízom benne, hogy hétvégén az Intert meglepik valamivel.
Abban én is. De ott az akkor tudna nagyon jól, akkor lenne még izgalmasabb az egész, hogyha a Nápoli megverné az Intert, a Juve meg az Atalantát.
És mi lenne a Sampdoriád? Jó öreg Gianpaolo.
És ami visszatér Gianpaolo, de egészen elképesztő, hogy hogy szénné alázta magát, mióta eljött onnan. Többek közt ugye a Milánnál. Azt nem fogom elfelejteni, azt a Milán-Genoa meccset. Nem, bocsánat, Genoa Milánt. Henyával voltunk. Jó, interjúvére mentünk, de előtte elmentünk Genoába két napra, és megnéztük a Genoa Milánt. Én nem emlékszem, hogy valaha ennyire rossz szériál meccset láttam volna.
Mi lett a vége annak?
2-1-re nyert a Milán, úgyhogy a 9... Tehát izgalmasnak izgalmas volt, ja, mert ilyen hikomat...
A Szilva fejelte a legvégén, nem ilyen 90 plusz...
A 90 pluszban történt valami, a Genoa kiadott egy 11-est, ami a nagypapa szektor közepén ültünk, és onnan is látszott, hogy hatalmas kamu. De befújták, és kihagyták, és ezzel 2-1-re nyert a Milán. Ettől függetlenül egyébként ott rúgták ki, azt hiszem, Gianpaolót. Tehát az volt az utolsó meccs.
Hát, fájdalom. Pedig éppen emlékszem, hogy őt nagyon lelkesen várta egy Milán tábor, és aztán ahhoz képest szépen beleállt a földbe, mint a gerej.
Hát ilyen élet ez.
És egyébként, ha már Piolit ennyit dicsérgettem, ugye az is sokat elmond, hogy az első percben, amikor kiderült az olasz médiában, hogy Pioli a jelölt, akkor tele volt a Twitter a Pioli out hashtaggel, és onnan jutottunk el oda, hogy a csávó a játékosai nyakába lóg, és hogy Pioli on fire, szóval, hogy azért ez így, remélem egyszer, ha a Milán valamit elér, akkor meg lesz énekelve az, hogy egyébként ennek a fickónak, aki nekem már ott belopta a szívembe magát, amikor volt ez az Astoris tragédia a Fiorentinál, és ahogy azt a helyzetet kezelte ott úgy, ahogy,
az milyen szörnyű.
Ahogy ezt a helyzetet így áthidalta. Én már ott nagyon megkedveltem most másképp, hogy dolgozott az Internél, meg hogy amúgy...
Volt Juve játékos, hoppá.
És amit te is mondtál, az mindig megvolt a csapatainál, hogy a felfutás után a buktákat nem nagyon tudta kezelni, de hogy összerakott egy csapatot, aztán, hogy a tippem, az elég merész tippem bejönne, az majd úgyis kiderül pár hét múlva, mert ezért a Milán tényleg sok helyen sebezhető, de hát, ha ez a flow elviszi, azért végülis a sportvonal erről szól, hogy ha már egyszer ezt a momentumot elkaptad, akkor valahogy ragad is meg.
Ez lesz a cím az adásnak. Bajnoki címig viszi a flow a Milánt. Ez lesz a cím.
Jó, de várjál, hányan fognak így rákattintani?
Hát szerintem, lehet, hogy nem hallgatják meg sokan, de a kommentek között majd jön az Intertábor is. Majd akkor csuklik anyukád.
Szegény.
Bazsinyó, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Hát én köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük, hogy meghallgattok minket. Sziasztok, jelentkezünk.
Sziasztok.